Nem csak opera rajongóknak.
Jó estét kívánok! Ez a prológ. A keddesti opera közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazin műsor itt a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunkat és a 7:30-as híreket követően Mozart Figaro házassága című vígoperáját hallgathatják majd meg 4 felvonásban, arról a remek 2016-os lemezfelvételről, amelyet a Baden-Badeni nyári fesztiválon koncertszerű előadáson rögzítettek Jannik Nézé Szeggen vezényletével. Az opera irodalomnak erről a kiugróan népszerű és jól ismert alapművéről, sokunk kedvencéről szólván, az elkövetkező percekben szó esik majd többek között egy szűz múzsáról, egy felemás betiltásról, egy nagyot mondó ír tenorról, a kalapos királyról, II. Józsefről és a koronázási miséről, valamint a szamárbőrről. Az ismertetést azonban kezdjük az alapművel és annak szerzőjével, Pierre-Augustin Caronnal, akit persze nem ezen a néven ismerünk, hanem Beaumarchais-ként. Ő a 18. században korántsem párját ritkított típust képviselt, kalandos életű és nemzetközi működésű polihisztor volt. Feltalált egy újfajta óraalkatrészt, volt királyi zenetanár, kém és diplomata, de még fegyverkereskedő is. És persze az utókor számára mindenek előtt színműíró, Figaro alakjának megteremtője. Beaumarchais egy egész trilógiát szentelt Figarónak, de igazi és egyszer s mint botrányos sikerré az első két darab, az 1773-as Sevillai Borbély és az 1778-as Figaro házassága vagy egy őrült nap vált. Mindkét mű volt politikailag veszedelmesnek és frivolnak ítélt tiltott darab, és ennek ellenére mindkettőt arisztokraták és fejedelmek tapsolták körbe. És persze mindkettő igen hamar operai alapanyaggá vált. Jó lehet a sok fordulat, a pergő párbeszédek és korántsem mellesleg a jelen idejű társadalmi töltet elméletben nem kedvezett volna a megzenésítésnek. A feudális előjogokat támadó és egyebekben is lázadóbb felhangú Figaro házasságával különösen sok gond volt, természetesen a francia határokon túl is. Így például a Habsburg birodalomban és annak fővárosában Bécsben is, ahol egy számunkra Mozart révén ismerős színházi férfiú, bizonyos Emmanuel Schikaneder kívánta bemutatni 1785. februárjában a Vígjáték német fordítását. Csak hogy mielőtte premierre sor kerülhetett volna, II. József császár a következő legmagasabb elhatározásáról értesítette rendőrminiszterét, Pergen grófot. Tudomásomra jutott, hogy a Figaro lakodalma című ismert komédia német fordításban a Kertner Tor Theater műsorára tűzetett, mivel azonban egy darabban sok a megbotránkoztató, illetlen részlet, elrendelem, hogy azt a cenzor teljességgel elutasítsa, avagy oly változtatásokat eszközöltessen benne, hogy a darab előadásáért és az általa keltett benyomásért vállalhassa a felelősséget. Schikanéderék előadása tehát elmaradt. Ám II. Józsefet az nem zavarta, hogy a darab szövegét kinyomtatták, és ami még meglepőbbnek tűnhet, és ami egyszer s mint számunkra most fontosabb, olasz nyelvű operaként sem zavarta őt a Figaro, sőt. Alig hanem azért, mert egy olasz nyelvű operával éppenséggel annak az arisztokrata közönségnek üzenhetett, akik többé-kevésbé szemben álltak a josephinista reformokkal, így a Beaumarchais darabjában is kapirgált jogegyenlőséggel is. De mielőtt még Mozart operájához elérkeznénk, szóljunk pár szót a majdani társszerzőről, Lorenzo da Pontéról, aki száműzött velencei polgárként és kicsapott egyetemi oktatóként érkezett Bécsbe, és rögvest roppant ambíciózusan megcélozta az udvari költő állását, jól lehet, szinte semmiféle tapasztalattal és hírnévvel nem rendelkezett. Mégis sikerült nagy nevű ajánlókhoz bejutnia, majd a császár színe elé kerülnie. Erről az audienciáról évtizedekkel később született visszaemlékezéseiben így írt. Soha azelőtt nem beszéltem még uralkodóval. Noha mindenki azt mondta, hogy József a világ legemberségesebb és legnyájasabb fejedelme, mégsem tudtam leküzdeni előtte nagy zavaromat és félénkségemet. De mosolygó arckifejezése, szelíd hangja és főleg végtelenül egyszerű viselkedése és öltözködése, mely semmiben sem hasonlított ahhoz, amit egy királyról elképzeltem magamnak, nem csak felbátorított, de alig hagyott időt arra, hogy észrevegyem, egy császár előtt állok. Mivel minden tudni szeretett volna, számos kérdést tett föl hazámra, tanulmányaimra, és arra vonatkozóan mi hozott Bécsbe. Csak röviden válaszoltam mindenre, és úgy látszott, ez is nagyon tetszik neki. Megkérdezte végül, hány darabot írtam eddig, mire nyíltan megmondtam, felség, egyet sem. Helyes, helyes, felelte mosolyogva, szűzmúzsánk lesz tehát. Da Ponte ilyes formán bizalmat, valamint rögtön állást és elég jó fizetést kapott, ami annál is nagyobb dolog, mivel második József az ilyesmén szeretett spórolni. Így aztán sor kerülhetett 1783 tavaszán a kezdő librettista és Mozart megismerkedésére is, és csupán idő kérdése volt, hogy az olasz vígopera írás felé tájékozódó zeneszerző összehozzon egy közös tervet. Ez pedig az 1785-86-ban keletkezett Figaro házassága lett, amelynek alapötlete Da Ponte visszaemlékezése szerint Mozarttól eredt. A terv mellé, ha igaz, Da Ponte állította oda meggyőző erejét kamatoztatva a mi kalapos királyunkat. De persze Beaumarchais szövegéből sok mindennek vesznie kellett, hogy akár olasz nyelven és opera gyanánt is, de színre kerülhessen Bécsben. Ennek talán legérzékletesebb példája a címszereplő monológia az utolsó felvonásból, amelyben ilyen, már-már forradalmian plebejus mondatok hangzanak el. Nem, tisztelt gróf úr, nem lesz grófságod és soha. Ne higgye, hogy azért, mert nagy úr, mindjárt nagy ész is. Rang, cím, pénz, hivatal, kár mindettől olyan nagyra lenni. Mi része a megszerzésükben? Kegyeskedett megszületni, ez volt minden fáradozása. Különben bizony a tucatból csak egynek tetszik lenni, nagyon is. Nem úgy, mint én a szentségit, akinek ahhoz, hogy fennmaradjak, több észre és körültekintésre kellett szert tennem, mint amennyivel Spanyolországot egy álló évszázadig elkormányozzák. Majd aztán Figaro apróra elmeséli sorsának meg annyi abszurd és korjellemző mozdanatát. Mozart és Da Ponte közös művében, e monológ helyén Figaro mindössze a női csalfaságról és a férfiak vakságáról énekelhet áriájában. Hallgassuk is meg ezt a részletet a ma este felhangzó felvételről, Figaro negyedik felvonásbeli áriáját, Luca Pizaroni énekli.
Guardate queste femmine, guardate cosa son, guardate cosa son, guardate, guardate cosa son. Queste chiamate te dagli ingannati sensi, a cui tributa incensi la debole ragione. Ma te streghe che incantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogar, civette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, su rose spinose, su volpi vezzose, sono se benigne, colombe maligne, maestri d'inganni, amiche d'affanni che fingono mento l'amore, non sento, non sento pietà, non sento pietà. Ognuno lo sa. Aprite un po' quegli occhi, uomini incauti. siate sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civetti che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, sono rose benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche da fanni che fingono, mentono, amore, non sentono, non sentono pietà, non sentono pietà, no, 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 no. Il resto non le dico, c'ha ognuno lo sa. Il resto non le dico, c'ha ognuno lo sa. C'è ognuno lo sa. C'è ognuno lo sa. C'è ognuno lo sa.
Beaumarchais társadalmi vígjátékának operává való átlényegítése azonban korántsem csupán a politikailag kényes részletek miatt ígérkezett nehéz feladatnak. A cselekmény gyorsan formálódó bonyodalmassága, meg a sok színpadi riposzt és parádriposzt, valamint korántsem utolsó sorban a szereplők nagy száma ugyanis elütött a korabeli hagyományos opera buffa sablonjaitól. Mozart azonban, akinek ez volt az első felnőttként komponált teljes olasz nyelvű vígoperája, bravúrosan oldotta meg a feladatot, amellyel kapcsolatban pedig még az apja, Leopold Mozart is komoly aggodalmakat fogalmazott meg. A Figaro házassága második felvonásának fináléjában, pontosabban e finálé záró szakaszában például 7 szereplő énekel egyszerre a színen, fenntartva a társadalmi vígjáték légkörét és tökéletesen megfelelve a vígoperai elvárásoknak. Következzen most ez a részlet a második felvonás végéről, a Jannik Nézé Szegen által vezényelt felvételről.
Senza schianarsi, dica ognun quel che gli par, dica ognun quel che gli par.
L'impegno nuziale ha costui con me, contro te, potere di potere di potere di potere di potere.
Ora, silenzio, 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 io son qui per giudicar.
Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese, le legittime pretese io qui vengo a palesar.
Silenzio, silenzio, io son qui per giudicar.
Io con uomo al mondo cogito vengo qui per testimonio del promesso matrimonio per costanza di dannare.
Sotterbatti,
sotterbatti, silenzio, lo vedremo, il contratto leggeremo, tutto in ordine deve andar.
Sono confuso, perché per caso verso Gesù sulla di finanza tu sperà
di Dio sparo
di paradiso già fatti capisci
Mozart és Da Ponte első közös operája 1785-86 telén elkészült. A bemutató azonban halasztást szenvedett, legalábbis a korabeli gyakorlathoz és legfőként a zeneszerző elvárásaihoz képest. Ráadásul a Burgtheater körül mindenféle intrikák is támadtak, például húzni akartak Mozart művéből, közelebbről az első felvonás végéről. Ekkor újra a császár igazolta az ügy iránt táplált jóindulatú érdeklődését, és utasította színházát, hogy a Figaro házasságát húzás nélkül kell bemutatni. Ha igaz, Mozartot igencsak felpaprikázta a késedelem is, mert ahogy egy szemtanú utóbbi visszaemlékezéseiben megírta, Mozart lobbanékony volt, mint a puskapor, s megesküdött rá, hogy inkább tűzre veti az opera partitúráját, ha nem azt viszik színre először. Ha igaz, mondtam az előbb, ugyanis a Figaro házassága keletkezésének és bemutatójának körülményeiről nem csak Da Ponte számolt be memoáriaiban, hanem egy ír tenor, bizonyos Michael Kelly is, aki a bécsi premiéren Don Basilio és a dadogos Don Curzio szerepét alakította, az imént idézett mondat pedig tőle származik. Csak hogy az ő visszaemlékezései teli vannak valószerűtlen túlzásokkal. Kelly csupa helyes és frappáns megállapítást tesz, akár a császár jelenlétében is, mi több Mozartot is elismerésre, sőt fegyverletételre készteti. A zeneszerző ugyanis Kelly szerint nem akarta, hogy Don Curzio a harmadik felvonás hatosában dadogjon. Csak hogy az ifjú tenor úgymond megkötötte magát és ragaszkodott a maga játékához. Kelly visszaemlékezésének vonatkozó részletét ezzel az öntömjénező passzussal zárja. Teltházak bizonyították, hogy soha színpadi előadásmód nem hozott még ilyen elsöprő hatást. A közönség dülöngélt a nevetéstől, és Mozart sem volt kivétel. A császár többször is bravót kiáltott, és a számot hangos ovációval tapsolták vissza. Amikor az előadás véget ért, Mozart felszaladt hozzám a színpadra, és mindkét kezemet jól megszorongatva azt mondta. Bravó, fiatalember, le vagyok kötelezve, és elismerem, hogy önnek volt igaza, és én tévedtem. Erre az esetre 1786. május 1-én került volna sor, akkor tartották meg ugyanis a Figaro házassága Mozart szempontjából oly sokat, valójában mégiscsak alig pár hónapot halasztott ősbemutatóját. Hogy a közönség elsőre miként fogadta a művet, azzal kapcsolatban nem könnyű egyértelmű megállapítást tennünk, egy korabeli sajtóbeszámolóban például ilyen mondatok olvashatók. A publikum az első napon nem igazán tudta, hogy mit gondoljon a darabról. Pártatlan értőktől hallani lehetett némely bravó kiáltásokat, a felsőbb emeletek erkélyein helyet foglaló bárdolatlan fickók viszont, ahogy csak tudták, teleszívták bérbeadott tüdejüket, és amilyen hangosan csak tudtak, pisszegtek, hogy megsüketítsék az énekeseket és a közönséget, aminek következtében a darab végén megoszlottak a vélemények. Mitagadás, a Figaro házasságával kapcsolatban nem csak a vélelmezett bérpisszegők fogalmaztak meg kedvezőtlen ítéletet, de II. József egyik legbizalmasabb főhivatalnoka, a grafomán naplóíró Zinzendorf gróf is, aki elsőre kurtán ennyit jegyzett fel, az opera untatott. Majd egy későbbi előadás után ezt még megtoldotta a következő véleménnyel, Mozart ügyes, de üres. A császárnak azonban tetszett a Figaro házassága, így az operát luxemburgi nyári rezidenciáján is előadatta, valamint szorgalmazta és elősegítette azt is, hogy a mű Prágában és Firenzében is bemutatásra kerüljön. Így tehát II. József érdeme nem csak a keletkezés, de a kész mű népszerűsítése terén is számottevő. Az alkalmasint mindannyiunk számára ismerős cselekmény szószaporító ismertetése helyett a hátralevő percekben még két érdekes és meglepő mozzanat lesz témánk. Az egyik az önmagától kölcsönző Mozart lesz, hiszen a korábbi dallamok újrahasznosításának ökonomikus gyakorlatát a nagy operaszerzők közül korántsem hozzá, mint sokkal inkább Rossinihez vagy Puccinihez szoktuk kötni. Nos már pedig a Figaro házasságában Mozart is élt ezzel a kézre eső lehetőséggel. Ennek legfontosabb példája a grófné oly gyönyörű harmadik felvonásbeli áriája, a Dove Sono kezdetű ária, amelyet hallgassunk is meg Szonya Joncseva előadásában. Nos, az áriát indító emlékezetesen szép motívum bő másfél évtizeddel korábbról való. Méghozzá Mozart egy egyházzenei művéből. Abból az 1779-es miséből, melyet utóbb a koronázási melléknévvel ruháztak fel. Idézzük is föl az előbb hallott dallamot az Agnus Dei tételből az eredeti hangnemében, Barbara Bonni hangján. A másik érdekesség, vagy ha úgy tetszik furcsaság, imár a Figaro házassága utóéletéhez kapcsolódik. Hiába gondolnánk ugyanis, hogy a személyét és életművét övező kultikus tisztelet megóvta volna Mozartot az opera színpadok csonkító praxisától. Ma felhangzó operájából például színpadon többnyire mindmáig elhagyják az utolsó negyedik felvonás két mellékszereplői áriáját, melyekben előbb Marcellina, majd Don Basilio is előadja a maga életfilozófiáját. A lemez felvételekről azonban immár nem szokás mellőzni ezeket az áriákat, így befejezésül hallgassuk meg a Don Basilio szólamát frenetikusan megformáló Rolando Villazón előadásában azt az áriát, melyben a zenemester az életben maradást megkönnyítő szamárbőr nem túlságosan dicső, ám de annál hasznosabb felöltéséről és viseléséről énekel.
In quegli anni in cui val poco la malpratica ragion ebbi anch'io lo stesso fuoco fui quel pazzo cor non son fui quel pazzo cor non son e col tempo e coi peli donna flemma capito e i capricci e i puntigli dalla testa mi cavò, dalla testa mi cavò. Presso un picciolo abituro, se colei mi trasse un giorno e togliendolo dal muro del pacifico soggiorno, una pelle di somaro, di somaro, di somaro, prende di sé, oh figlio caro. Caro, poi disparve mi lasciò, poi disparve mi lasciò, mentre ancor tacito guardo quel dono, mentre ancor guardo quel dono, il ciel s'annuvola. Il turbine ne fo due passi, che fieno ruine dianzi a me fasso. Già già mi tocca l'incorda bocca, da di difendermi speme buono. Disprezzandomi si rinse il vo, si rinse il vo.
Kérem, hallgassák meg ma este Mozart operáját, a Figaro házasságát, és tartsanak majd velünk jövő kedden is, amikor Antonio Vivaldi Ercole sul Termodonte, vagyis Héraklész a Termodonnál című operája lesz műsoron Fabio Biondi 2009-ben rögzített lemezéről. Munkatársaink Bánkövi Gyula és Farkas Dávid nevében is köszöni a figyelmüket, és búcsúzik önöktől a műsorvezető László Ferenc. A viszonthallásra!
A 2020. március 24-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19:30.